Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Róbert Rihárd vagyok a műsorvezető. Nagyon sokan készülődnek már a húsvéti utazásokra, hiszen a húsvétkor nekünk ugye tavaszi szünet is van a gyerekeknek, az egyetemeknek is szünet van. Van olyan egyetem egyébként, ahol nagypéntek előtt csütörtökön kezdődik a tavaszi szünet, és a következő hét szerdáig tart, ilyen például az ELTE, és ott csütörtökön pénteken van tanítás. Ugyanakkor más egyetemeken, ilyen például a Kodolányi, ott csütörtökön kezdődik a tavaszi szünet, és a következő héten végig tart, és utána legközelebb hétfőn 13-án van ismételten tanítás, a levelezősöknek már van 11-én. Az óvodai, iskolai, kisiskolai szünet is csütörtöktől tart egészen a következő héten át, aztán 13-áig, tehát ilyen értelemben van idő kikapcsolódásra, és nagyon sokan erre az időszakra tervezitnek komolyabb vakációkat. Persze a belföldi pihenések, a hosszabb wellnessezés, nagyobb kirándulások is gyakoriak ebben az időszakban, de húsvét idején egyébként többen útra kelnek, van, aki pedig húsvét hétfőn vagy húsvét keddjén dönt úgy, hogy utazik majd. Vannak hagyományos húsvéti célpontok is, például Róma. Nagyon sokan elmennek Rómába, a pápai misére, a Vatikánba legalább egyszer, vagy hogyha nem is férnek oda majd be, akkor egyáltalán Róma hangulatát élvezzék, és a spanyol körmenetek miatt is sokan spanyol városokat keresnek fel, úgyhogy a húsvéti időszakban például Sevilla is népszerű. De vannak olyan városok, amelyek, ha nem is egy hétig vagy 10 napig látják vendégül az európai vagy a magyar turistákat, hanem tipikusan ilyen 2-3 napos városlátogatásokra megyünk rá ezekre a helyekre. A legnépszerűbbek egyébként Barcelona, hiszen itt már tavasszal nagyon kellemes az idő, meg bőven van látnivaló. Párizsba is sokan megyünk, még Amsterdamba szintén. Tulipán szezon Hollandiában ez is vonza a látogatókat, meg hát vannak különböző vásárok, fesztiválok is. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy hát az áprilisi időszak még arról szól, hogy nincsen annyira rekkenő hőség, de már lehet utazni például Hurghadába, Egyiptomba, Sharm el-Sheikhbe, a két egyiptomi üdülőtelepülés rész nagyon népszerű ebben az időszakban, de a Kanári-szigetekre is még azért utaznak, bár az már azért relatíve egzotikus úti célnak számít. Húsvéti programokból persze belföldön sincsen hiány, de külföldön sincsen hiány, és hogyha külföldet megnézzük, akkor egyébként akár Zágrábba is elmehetünk a húsvéti időszakban, vagy kirándulhatunk osztrák városokba is. Zágrában például ott jártam, akkor hatalmas tojások díszítették a várost, és természetesen a templomot is igencsak feldíszítették, úgyhogy volt bőven mit nézni. 3-5 napos utazások autóbusszal, ilyenek is vannak egyébként a húsvét utáni időszakra jellemzőek ezek, de vannak húsvéti kirándulások is. Persze sokan úgy döntenek, hogy nagypéntektől egészen húsvét hétfőig otthon maradnak, és aztán a tavaszi szünetbe indulnak útnak. Vannak, akik pedig a húsvétkor is utaznak. Hogyha repülővel megyünk, akkor jellemzően, hogyha kedden jövünk vissza, akkor az olcsóbb, mintha hétfőn. Hétfőn azért olyan sokan mennek a világban ide-oda, hogy nagyon megdrágultak a repülőjegyek. Kérdezték tőlem egyszer egy interjúban, hogy a húsvét szigetre hányan mennek. Hát azért olyan nagyon sokan nincsenek, és bár valójában érdekes, hogy húsvétkor a húsvét szigetre menjünk, de hát azért húsvét sziget, mert húsvét vasárnapján fedezték fel 1722-ben, úgyhogy nincsen kiugró szezon ilyenkor, és nem jellemző turistikai célpont, de hát ez pont olyan, mintha azt mondanám, hogy akkor vasárnap van, akkor menjünk Dominikára, vagy Santo Domingóba, vagy Dominikai Köztársaságba, meg Dominikai Közösségbe, hát az is ugye a vasárnap miatt kapta a nevét, vagy KwaZulu-Natal, az a Karácsony megye például, amit összevontak, ugye Natál karácsonyt jelent a Zulu földdel, és hát mégsem azt gondoljuk, hogy karácsonykor érdemes feltétlenül Dél-Afrika ezen tartományát felkeresni, és mondjuk Durbanbe nem azért megyünk, mert olyan jó ott a karácsony. Hát van azért olyan terület a világban, ami viszont tényleg érdekes mondjuk húsvétkor, a Fülöp-szigeteknél például, a húsvéti hétnél, nagypénteken már ez a tömeges önostorozás, meg a valós keresztrefeszítések képe már bejárta a világot San Fernandóba, és ez csak húsvétkor történik, és nem egész évben. Nagy szombatkor szinte teljesen leáll, errefelé az élet, a közlekedés is korlátozott, Meg hát látjuk azt, hogy húsvét vasárnapkor is még nagyon komoly rituálé van errefelé, úgyhogy itt tényleg, ha húsvétkor valaki idejön, akkor azért látja, hogy itt még élőek a hagyományok. Kulturális szempontból extrém intenzív élmény, tehát nem ideális azért egy klasszikus nyaralásra a hely, de hát az biztos, hogy nagyon sok minden zárva van, tehát ez nem egy nyaraló program, inkább kulturális vallási érdekesség. Nagypénteken a Kolosseumnál a keresztút, ez is egy mindenképpen ide látogatóknak egy szinte kötelező program, úgyhogy Róma húsvétkor tényleg nem csak városnézést jelent, hanem egyedi célpont is. Extrém tömeg van egyébként ilyenkor Rómában, és a Vatikánnál nagyon komolyak a biztonsági ellenőrzések, ráadásul szállást sem könnyű találni. Sevillában mi is jellemzi a nagyheti körmeneteket, ugye a Semana Santa, hatalmas díszes trónokat, óriási trónokat, több órás körmeneteket, ez vallási esemény, tehát nem turista program, azért azt mindenképpen érdemes tudni. Az utcákat lezárják, sokan vannak, tehát nem egy pihenős út, hanem tényleg kulturális vallási érdekesség. Az amszterdami utazást úgy szokták hívni, hogy hát ez egy alternatív húsvéti úti cél Amszterdam, mégis sokan érkeznek, nem csak húsvétkor, hanem az utána lévő héten is Amszterdamba, mert hogy a tulipán szezon csúcsán nagyon sok gyönyörű, hatalmas tulipán mezőt lehet látni, és a virágszezon miatt sokan érkeznek ide, extra nagy a tömeg errefelé. Marrakesh, Marokkó olyan hely, ahol ebben az időszakban egyébként kellemes az idő, tehát ide nem húsvétolni érdemes jönni, hiszen ugye többségében muszlim országról van szó. Ugyanakkor februárban már a mandulafák virágoznak, márciusban már szinte minden, áprilisban meg már kellemesen jó idő van, a szezon eleje ez, és lehet a sivatagba is kirándulni, tényleg egy teljes kulturális váltás, amikor itt vagyunk, és a marrakesi lefejezettettere, a fontos piac, az pedig valóban egy olyan hely, hogy soha nem felejtjük el, ha itt jártunk, amikor van, ahol még mindig nyílt színen húznak fogat, meg vásári árusok, meg bábosok sokasága van itt, és egyszer emlékszem, hogy egy diszpisztolyt vásároltam, és utána még vagy hatan üldözőbe vettek, hogy tőlük is vásároljak diszpisztolyt, aztán végül is be kellett menekülnöm a mikrobuszba. Úgyhogy ebből a szempontból még azok az utazók, akik a tavaszi szünetbe szeretnének valahova menni, közülük Magyarországról jó páran Marrakesht is választják. De ha azt nézzük, hogy mondjuk a tavaszi, koratavaszi időszakban mi érdekes még, nos, Japánban március végétől április elejéig, tehát ebben az időszakban virágzik a cseresznyefa, és a cseresznyefa virágzás csúcsa, ugye Tokió, Kyoto, nagyjából április elején már elvirágzik, tehát április első napjaiban még lehet látni az Ueno Parkban hatalmas nagy cseresznyefa fákat, díszcseresznyéket virágozni, és este lehet látni, hogy milyen is ez a cseresznyefa virágzás ünnepe, hogy élik meg ezt a japánok. Kyotóban pedig a filozófus sétány az, ami a legnépszerűbb. Tokióban még van a császári palotának a kertje. Ott pedig gyönyörű cseresznyefák virágoznak, de az Ueno Parkba bármikor bemehetünk, este is akár, a császári parkban nem mindig. A kiotói filozófus sétány pedig lényegében egy pataknak a két oldalán található cseresznyefák sokaságát jelenti. Görögországban a pravoszláv húsvét a legnagyobb ünnep, ez nagyon látványos Korfun, mert hogy olyan is történik, hogy nagyszombaton óriási agyagedényeket ledobnak az erkélyekről, és ez rendkívül érdekes. Olyan rekkenő hőség nincsen egyébként, van, amikor 18 fok van húsvétkor, de egyedi az élmény. Lengyelországban hatalmas húsvéti vásárok vannak, Krakkóban virágvasárnapi pálmafesztivál is, az ételszentelést is meg lehet nézni, tehát tényleg tradicionális nagy húsvét van Krakkóban. Málta katolikus ország, rengeteg templom van itt, többször is voltam templom túrán, hát ezt évekig lehetne csinálni Máltán, úgyhogy még nem láttuk az összes templomot, szerintem annyi van, de tréfát félretéve rengeteg apró szobor, ihletetlen díszítettség, olyan típusú díszítettséget nagyon kevésen láttam, mint a máltai templomokban, és rengeteg gyönyörű templom van Valettában például. Már jó idő van, 22-23 fok is, lehet akár napozni is, hogyha már láttunk mindent, hát azt mondom, sose következik be. Érdekes egyébként, hogy Málta abból a szempontból, hogy na, akkor strandoljunk majd a nyáron egy jót, hát nem biztos, hogy ide jönnék, mert a San Paulo Bay egy olyan komolyabb partszakaszon, amire azt mondom, hogy homokos és tényleg jól néz ki. Hát nagyon sok kavicsos, sziklás tengerparti szakasz van, igazából nem annyira jó tengerparti vakációra szerintem, viszont nagyon jó arra, hogy megnézzük a templomokat, a városok hangulatát, a kikötőbe hajókázzunk, tehát kulturálisan, meg vallásturisztikai szempontból nagyon jó Málta, nyelvtanulás is, egyébként errefelé divatos, hogy angol nyelvi tanfolyamokat szerveznek, ugyanakkor tehát nem az, amire azt mondjuk, hogy na, a tengerpart csúcsa, hát nem lehet összehasonlítani, hogy Olaszországban milyen csúcs tengerparti szakaszok vannak mondjuk Máltához képest. Vannak, akik Szófiába mennek egy kicsit húsvétozni, mert ott az ortodox húsvétnek teljesen más a hangulata. Éjféli templomi szertartás van, gyertyás körmenetek, és piros tojás is van azért errefelé. De ha már Olaszországnál tartottam, ott szintén vannak érdekes dolgok. Például Firenzében van egy ilyen húsvéti robbanás, amikor egy díszes kocsit tele tűzijátékkal a dóm előtt így az égnek eresztenek. Látványos nagyon ez is. Az ilyen robbanás, meg tűzgyújtogatás egyébként számos helyen divatos. Az ennek az alapja, hogy régen a különböző hanghatásokkal elűzték a teret, és akkor jött a tavasz, egyfajta régi ősi tavaszköszöntés, meg télelűzés ennek az alapja. Mexikóban, mint általában a vallási ünnepek közül jó pár, a húsvét is tényleg olyan, hogy az utcán is lehet élvezni. Vannak előadások, passiójátékok, és hát mindenféle más. Úgyhogy ez is érdekes. Svédországban egy kicsit más a húsvét, még úgy látszik, hogy itt is akár csak a többi ünnepnél keveredtek a régi viking hagyományok, meg a keresztény hagyományok, úgyhogy teljesen más, mint egy klasszikus húsvét. Olyan szokás is van néhol, hogy a gyerekek boszorkánynak öltöznek, és házról házra járnak. Tehát ez nagyon fura és egy kicsit kevert szokásrendszer, amit itt tapasztalunk itt az északi országok közül Svédországban. Örményországban ugye a világ egyik legrégebbi keresztény országáról beszélünk, és nagyon erősek a vallási hagyományok. Úgyhogy egy itteni kirándulás mondjuk Jerevánban teljesen más típusú élmény, mint amit megszokhattunk, vagy ahogy mi elképzeltük a húsvétot, vagy amit mi erre gondolunk. Tehát az biztos, hogy számos dolgot lehet választani a világban, számos helyre el lehet menni. Van, ahol autentikus vallási élményt kapunk, még mindig működő vallási szertartásokat láthatunk, van, ahol tényleg átélhetjük ennek az ünnepnek az üzenetét. Egy Rómába elmegyünk, akkor részt venni egy szentmisén tényleg hátborzongató élmény, és ez is megtehető akár húsvét vasárnapján, de elmehetünk sok más helyre is átélni a húsvéti ünnepségnek az ottani szokásrendszerét, és látjuk azt is, hogy Lengyelországban, Görögországban, Spanyolország egyes területein más-más a húsvét. Finnországban, Mexikóban, de akár Etiópiában is. Érdekes egyébként, hogy Etiópia teljesen más vallási világot jelent. Ortodox keresztény ünnep a húsvét, és a hosszú böjt után hatalmas ünnepséget csapnak. A templomi szokásrendszer is egy kicsit más, és tradicionális ruhákat vesznek fel. Ez is valódi vallási élmény, nem pedig turisztikai show vagy turisztikai látványosság. Azért ezt mindenképpen tudni kell. Húsvét hétfői locsolkodás nem csak Magyarországon divatos, hanem sok minden más helyen is. Lengyelországban például, ami hasonló a magyar locsolkodáshoz, de a régi kivitelhez, amikor még vödröket is használtak, meg mindenféle hasonló dolgokat. Egyébként a vízipisztolyozás is néhány lengyelországi területen divatos ilyenkor, húsvét hétfőn még, úgyhogy ez is előfordul. Van olyan hely, ahol húsvét hétfőn óriási omlettet készítenek, úgyhogy a tényleg érdekes szokásokból nincs hiány. Húsvét hétfőn Csehország néhány területén a fiúk fűszóvesszővel finoman megcsapkodják a lányokat. Ez Magyarországon is megjelenik egyébként egyfajta termékenységi hagyomány, ami még mindig ott van. Ausztráliában pedig az az érdekesség, hogy nem húsvéti nyúl van, meg nem húsvéti nyúl hozza az ajándékot, hanem egy őshonos állat, ugye a bilbi, és ez is így megjelenik, bár nem olyan erős ez, mint a húsvéti nyúl hagyománya jó néhány helyen. Ezzel együtt, hogyha szeretnénk egyszerre utazni is, meg átélni a vallási élményt is, akkor azért van miből választani. Hogyha ahhoz ragaszkodunk, ami a mi hagyományunk is, hát akkor nyilván otthon érdemes leginkább maradni családi körben, de hogyha érdekel minket az is, hogy mondjuk Lengyelországban miként ünnepelnek, vagy az osztrák városok közül jó néhányban, vagy éppenséggel német nyelvterületen, még Németországban, ott azért hasonló hagyományokkal találkozhatunk, mint ami nálunk is van, de mondom Zágrában is, meg általában a délebbi területeken is, a katolikus keresztény országokban, megint más az ortodox húsvét, annak az ünnepköre, és hát vannak extrém dolgok Mexikóban, Fülöp-szigeteken, vagy akár csak Firenzében is ez, hogy szekérrobbantás is, meg hasonlók. Úgyhogy meg lehet ezt nézni, de azért arra ügyelni kell, vagy azt tudnunk kell, hogy van, ahol élő vallási hagyományok ezek, és a legtöbb helyen egyébként ilyenek, tehát nem úgy kell oda menni, hogy mint turisztikai látványosságot nézek, hanem nyilván a vallási hagyományokat és a helyieknek az érzéseit, vallási érzetét tiszteletben kell tartani. Tehát nagyon fontos, hogy ezt tudjuk utazáskor. Tehát Fülöp-szigeteknek az eseménye sem egy turisztikai látványosság, hanem egy olyan ünnep, amit ők megélnek, átélnek. A turisták kedvéért a büzleteket se nyitják ki külön, tehát senkinek a kedvéért nem nyitják ki, tehát be van zárva, ünnepelnek, és ez az ünnep számunkra egy kicsit más, a szokásrendszere más, mint amit otthon megszoktunk. Ugyanakkor, mint említettem, hogyha a jövő hét meg a jövő hét utáni hétnek az utazási szokásait taglaljuk, akkor látjuk azt, hogy persze vannak, akik elmennek húsvétkor is wellnessezni, vannak, akik elmennek húsvétkor valamilyen nyaraló programra, de nagyon sokan csak hétfőn vagy kedden kezdenek el utazni, akkor repülnek el 3-4-5 napra, és a wellness szállodákba is akkor indulnak el, és vannak olyanok is, akik pedig a második hétvégét választják, és akkor mennek el 3-5 napra, de összességében azt látjuk, hogy a tavaszi szünet időszaka, meg a húsvét, az utazások időszaka, főleg a gyermekeseknek, kisgyermekekkel, nagyobb gyermekekkel, akik óvodába, iskolába járnak, ilyenkor lehet igazán utazni, de még az egyetemisták is ilyenkor kapnak egy kis szünetet, úgyhogy a gyermekes szülők ilyenkor elindulnak, és együtt pihennek 3-4-5 napot. Kérdezte tőlem az egyik kedves barátom, hogy vajon miért van az, hogy sokan elutaznak 5 napra, amikor otthon is lehetne együtt a család. Hát azért, mert hogyha együtt elutazunk, akkor biztos, hogy ott van a gyerek is. Tehát most nem arra gondolok, hogy a 3-4 éves elcsatangol, de mondjuk egy egyetemista, hogyha azt mondom, hogy elmegyünk 5 napra, akkor ő is ott lesz, együtt átéljük ezeket az élményeket, hogyha itthon töltünk 3-4 napot, akkor nekem is lesz valami dolgom, neki is lesz valami dolga, tehát akkor már itt szétesik ez a fajta együttlét, és az ember egy idő után bizony alaposan értékeli, hogy a gyermekei még odafigyelnek rá, hogyha már nagyobbak, és továbbra is fontos apa meg anya számukra. Vajon mi lesz 2026 slágere? Nos, a mostani időszakban, amikor a krízizónából még éppen csak, hogy kimentették az embereket, és a távoli vidékekről meg nagy nehezen hazajöttek azok a magyar turisták, akik sokkal több időt töltöttek el ott, mint eredetileg tervezték. Nos, most ilyenkor persze vehetünk egy nagy levegőt, és elgondolkodhatunk azon, hogy mi lesz nyáron, de hát míg korábban előfordult már, hogy februárban, márciusban az utazási kiállítás idején a nyaralást sokan lefoglalták, a német turisták meg már decemberben pontosan tudták, hogy hova mennek majd. Hát most meg sokan azon gondolkodnak, hogy hú, hát olyan helyre utaznék, ahol nem vagyok benne biztos, hogy tényleg fogok majd a nyáron, mondjuk Ciprusra, vagy bármilyen hasonló helyre, mi legyen a törökországi utakkal, akik még nem foglaltak szintén, gondolkodnak, hogy na mi legyen. Nos, az kétségtelen, hogy a 2026-os időszakban a közeli úti célok felértékelődnek, úgyhogy azt jósolom, hogy nagyjából a 800 ezeres számot el fogjuk majd érni éves szinten a horvátországi turistákat, illetően már ahányan majd Magyarországról mennek Horvátországba. Egyébként tavaly előtt már elértük, aztán egy picit stagnálás, visszaesés is megfigyelhető volt, de az elmúlt időszakban viszonylag stabilan emelkedett, mondjuk, hogy a 10 éves távlatban nézve a magyar turisták száma Horvátországba, és most van egy olyan ismerősöm, aki Rovinjba fog menni, pedig azt mondta, hogy egyébként nem gondolta, hogy oda fog menni, csak legyen minél közelebb, hogy biztonságosan hazaérhessen, így gondolkodott. De Olaszországba is sokan megyünk, Bibione, Jeszoló, Kaorle, Rimini környékére, és Egyiptom azt gondolom, hogy az árérték aránya miatt szintén népszerű lesz, bár az kétségtelen, hogy közel van az a hely, ahol történnek itt most a problémás dolgok, meg ahol háborús helyzet van, de hát sok minden közel van, Magyarország is biztonságos, pedig Ukrajna közel van. Úgyhogy azt gondolom, hogy az észak-afrikai országok azok népszerűek lesznek a magyar utazók körében, Dél-Spanyolország szintén, és Ausztriába is sokan megyünk egyébként, még a nyári időszakban is, meg hát vannak buszos utazások is. A legtöbben persze a tengert választják, hogyha tehetik a külföldi utazás során, meg a fapados járatok persze, ahova viszik az utazókat. Meglátjuk majd, hogy mi lesz az ára a fapados járatoknak, mert a kerozin ára fel fog menni, és emiatt a repülőjegyek is vélhetően fel fognak majd menni ebben az időszakban. Úgyhogy forrong az idegenforgalmi utazási piac, de hogyha szeretnénk pihenni, kikapcsolódni, akkor vagy korán kell döntenünk már most, felvállalni annak a kockázatát, hogy aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a későbbiekben, vagy pedig közeli úti célt érdemes választani, esetleg belföldi nyaralásban gondolkodni, bár hogyha valaki akarja látni a tengert, akkor nyilván a magyar tenger azért másfajta élményt jelent, de hozzáteszem, az is egy jó élmény. Sokan kérdezték tőlem, hogy én hova megyek. Hát amit már tudok, az, hogy Balatonra 2 hétre, egyébként ezt minden évben megteszem, a gyerekek imádják, ugye nekem 7 éves a legidősebb gyermekem Fülöp, 5 éves a középső Jázmin, és 3 éves Milla a legkisebb. Nekik a Balaton még igaziból a Riviera, ahol minden érdekes és szép dolog megtörténhet, jó a fagyizó, finom a lángos a strandon, és örömmel bele mennek a vízbe, és nem félnek, hogy jaj, mi lesz attól. Bár hozzáteszem, olyankor azért vigyázni kell, amikor hajókázunk, mert előfordult, hogy hajókáztunk, kedves barátom elvitt egy körre minket, és akkor Fülöp úgy szeretett volna beugrani, hát én nagyon ideges voltam, hogy úszógumi az kevés, és mentőmellény kell, és arra azért vigyázni kell, mert a Balaton is tud kemény lenni bizony. Ha pedig tengerpart, akkor igazából még végig gondolom, hogy megyünk-e, bár korán kell dönteni természetesen, de azt hiszem, hogy nincs bennem az, hogy na, mindenképpen el kell menni feltétlenül mindig. Hát én már azért a világ 178 országában jártam, tehát nem érzem, hogy elvonási tüneteim lennének, hogyha egy ideig nem utazom mondjuk egy 2-3 hónapig, meg hát amúgy is utazom magam. Tehát azért van egy mongoliai konferencia megkívásom, ki szeretnék menni a labdarúgó VB-re, tehát szerintem az utazási élményből elég lesz az, hogyha mondjuk Mexikótól Kanadáig azért egy-két meccset megnézek. Na most, hogy a gyermekekkel hogy utazok, miként utazok, az pedig hát nyilván a gyermekeknek az is hatalmas élmény, amikor magyarországi településeket végiglátogatunk, és megnézzük azt, hogy milyen az igali fürdő. Persze, az is kétségtelen, hogy a gyermekekkel való utazás azért az nagy kaland tud lenni, hiszen már a pakolásnál fontos az, hogy mi mindent viszünk egyébként nálam. A gyerekek olyanok, hogy Jászmin a kisebbik, az már hozza is a pinduri hátizsákját és a kis cipőjét egyévesen, már hozta, Fülöp meg 3 évesen már szinte nagy utazó volt, hát most meg Jászmin már hát bepakol maga, meg Fülöp is a legfontosabb dolgokat. Tehát nálam nem úgy működik, hogy jaj, mi legyen, akkor hozzuk-e a macit, vagy hozzuk-e, nem tudom, a papucskát, hanem mindenki bepakol szépen magának a kis bőröngyét, mindenkinek van bőröngye, és amit nem pakolt be, az nem is hiányolhat. Mert a szülők gondoskodnak arról, hogy legyen ruha nekik, gondoskodnak arról, hogy ha kell valami gyógyszer, vagy bármi, akkor legyen, meg esetleg elsősegélykészlet, de amit ő magának hozni akar pluszba, ilyen játék, olyan játék, plüsmaci, egyebek, hát azt cumi, azt tessék hozni. Úgyhogy ezt így megszorták már, és emiatt, hogyha véletlenül otthon maradt valami, akkor nem siránkoznak, mert akkor az a saját bajuk. Úgyhogy emiatt ez egyszerűbb azért. Érdekes, hogy hát apró impulzusok meghatározzák, hogy hogy érzi magát majd kint a gyerek, meg az is, hogy van-e innivaló, ennivaló. Hogyha autóval megyünk valahova, akkor nincs nagy ivászat nálunk. A feleségem teljes joggal nem engedi azt, hogy állandóan megálljunk, és hát voltunk azért már Svájcban is a gyerekekkel, de voltunk Viareggióban is, hát ezek ilyen több mint 10 órás utak, úgyhogy Liechtensteinből is hazajöttünk, tehát az is azért egy jó 10 óra volt. Ilyenkor nem lehet azt megcsinálni, hogy mindenki csak úgy vadul iszik, és aztán utána meg állandóan meg kell állni. De elindulni is nehéz, a kocsiba beférni például. Feleségem nyilatkozta egyszer, hogy bármekkora a kocsid, a gyerekek holmiai mindig pont egy egységgel nagyobbak. Ez egy ősi fizikai törvény. Hát persze erre megkérdezték tőle, hogy mennyi felesleges dolgot pakol be, és mondta, hogy 0. nem pakolok felesleges dolgokat, mert mindenre szükség van, ha gyerekekkel utazol, ezt mondta a kedves feleségem, és az biztos, hogy az is egy jó válasz volt tőle, amikor megkérdezték, hogy mi az, ami mindenképpen kell, tehát amit nem hagyhatsz el, hogyha gyerekekkel utazol, és mondta, hogy a gyerekek, azokat nem szabad elhagyni, minden más az részletkérdés. De egyébként ez felnőttekre is igaz, hogy hát ha egyébként van még úti okmányom, ha külföldre utazok, akkor van, ahova útlevél kell, van, ahova személyigazolvány, de valamilyen úti okmány kell, és a gyerekekkel is akárhova utazol kell egy okmány, mert belföldön is a szállodákban most már csak úgy tudsz becsekkolni, hogyha a gyermeknek is odaadod az okmányát, tehát úti okmányra mindenképpen szükség van, de ha van úti okmányod, és mellette vagy készpénzed, vagy bankkártyád, hát akkor igazából nagy baj nem lehet, mert a legfontosabb dolgokat meg tudod venni. De hát persze, hogyha komolyan nézzük a kérdést, akkor nyilván, hogyha még babakocsi kell a babának, akkor azt be kell pakolni, hogyha tologatni kell, akkor azt be kell pakolni, esetleg valami járgány, hát ugye ezek a kis motorok, ezek nagyon jól működnek, hogyha valaki ilyet elvisz, akkor már fáradt a gyerek, nem biztos, hogy a nyakamba kell vinni, hanem rá lehet ültetni, és hát hogyha nem szobatiszták, akkor nyilván pelenka is kell, nekünk már szerencsére nem kell, és hát cumis üveg, vagy valamilyen üveg az mindenképpen kell. Érdemes egy gyerekbarát hoteleket választani, hát már amennyire lehet. Mert hogy mitől gyerekbarát egy szálloda? Ugye van, ahol azt mondják, hogy gyerekbarát, mert nem tudom, nem kiabálnak a gyerekekkel, de valóságban ahhoz, hogy egy szálloda tényleg gyerekbarát legyen, vagy ugye vannak a tipikus családi hotelek, family hotelek, hát az biztos, hogy nagyon nehéz kombinálni azt, hogy a szülők még jól érezzék magukat, de a gyerekeknek is jó legyen. A feleségem is úgy van ezzel, hogy nagyon sok olyan szállodába mentünk már, ahol van persze esetleg egy kis gyereksarok, vagy bármi hasonló, de nem tipikusan gyerekbarát, mert ott általában a feleségem meg én is jól érezzük magunkat, mert hogyha gyerekbarát hotel, ugye van olyan, ami tényleg nagyon-nagyon jó, na hát akkor olyan, mintha egy óvodában próbálnál meg kikapcsolódni, és aztán menjél vissza a munka világába, majd az óvodából egy hét múlva. Tehát ott azért tényleg nem mindegyik olyan, hogy azt mondom, hogy ez maga a csúcs, és hát persze lehet úgy felfogni, hogy csak a gyereknek legyen jó, de én úgy is fel tudom fogni, hogy a szülőknek is legyen jó, meg a gyerekeknek is legyen jó. Úgyhogy érdekes egyébként az, hogy mennyire választasz gyerekbarát, vagy választ valaki gyerekbarát, vagy nem gyerekbarát szállodát. Hozzáteszem egyébként, hogyha azt kérdezik tőlem, hogy mondjuk Magyarországon hol van, vagy külföldön hol van gyerekbarát szálloda, hát nálunk Hévízen van olyan szálloda, ami ötvözi a viszonylagos luxust, legalábbis a nagyon komoly szálloda élményt, és azt, hogy a gyereknek van mit csinálni a bőven. Miskolctapolcán is van ilyen szálloda, de van egy klasszikus, ugye Alsópáhokon, talán az egyik legrégebbi, tényleg olyan, ahol a gyerekparadicsom azért ott van. Van már Balatonnál is nagyon jó, olyan gyerekbarát szálloda, hogy csatlakozik hozzá egy hatalmas játszóház, ahol lehet tényleg a gyereknek mindenféle csúszdát találni, meg minden mást, amit szeret. Úgyhogy szerintem nálunk nagyon jó a kínálat hotelekből, szállodákból, gyerekbarát hotelekből. Ha azt mondjuk, hogy Horvátország, akkor azért végig kell gondolni, hogy mi az, ami tényleg ilyen klasszikus családi. Rovinj környékén van ilyen egyébként, és hát van még pár, de arányaiban szerintem nálunk több van Magyarországon. Horvátországban még van olyan hely, ahol gyerekbarát, de nem azért gyerekbarát, mert van csúszdapark, meg mindenféle játszóház, meg vigyáznak a gyerekre, hanem azért, mert mondjuk olyan a tengerparti szakasz. Tehát a gyerekbarát hotel nem biztos, hogy olyan tengerparti szakasznál van, ahol egyébként a tenger is jó. Például van a Paradise Beach, ugye hát az angol néven használják manapság, de persze van a horvát neve is, Rab szigeténél, ott Lopar környékén, hát Loparnál ott tényleg olyan a tengerpart, hogy a gyerekeket nem kell félteni, mert lassan mélyül, ritkán hullámzik, és homokos kis partszakasz van, tehát bőven találunk elfoglaltságot a kicsiknek. De azért, ha megnézem az ottani játszó részeket, hát bizony azért találok fogást. Tehát nem az, hogy most mindent azonnal és gyorsan újat csináltak. Vannak lehetőségek a játékra, de azért csúszdaparkok, meg mindenféle gyerekjátékok sokasága, hát azért nincsen. De az biztos, hogy mondjuk lehet például a apukával kvadozni, meg hasonló dolgokat azért ki tudunk találni. De nem az a klasszikus játszóház rengeteg, amit így néhányan a gyerekbarátságon értenek. Hát a gyerekbarát a hotel akkor is, hogyha mondjuk nem feltétlenül van csúszdapark, meg vidámpark benne, de odafigyelnek arra, hogy gondoljanak az alapokra. És tényleg, hogyha erre gondolunk, akkor valóban már érdemes mit csinálni. És hát ilyen például a szobában a gyerekágy, akkor az, hogy legyen egy fellépő, hogyha a gyereknek erre szüksége van, legyen fürdetőkád például. Úgyhogy a játszószoba az már természetes etetőszék. Etetőszék már szintén az alapok közé tartozik. De hát összességében azt gondolom, hogy sok jó szálloda van már az Európában viszonylagosan közel. Hozzáteszem egyébként, hát jártam olyan szállodában, ez is ott volt Krik-szigeténél, ahol van egy meredek hegyoldalban lévő szálloda, és nekem a bokaszalagjaim előző héten elszakadtak, és a sportkórház ügyeletén kötöttem ki, aztán kaptam egy rögzítőt a bal lábamra, és biccegve kellett levinnem a nagy babakocsit minden nap a tengerpartra. Először rengeteg lépcsőn vittem, aztán később felfedeztük, hogy van hátsó út is, de már kevesebb lépcsőn, és ami fura volt a hotelben, hogy az emeletünkön is voltak lépcsők. Hát még akkor is cipelnem kellett a babakocsit úgy, hogy bal oldalon volt egy bokarögzítőm, amikor bent voltam a szálláshelyen belül. De hát a panoráma meg a szolgáltatások meg kárpótoltak a cipekedésért, és a tengerpart itt is ideális volt. Tehát Kriknél is van egy olyan kis öblöcske, ahol tényleg nem túlságosan nagy a víz, hanem sekély, nem hullámzik annyira, hogy gond lenne a gyerekeknek, hogy oda bemenjenek. Megint más kérdés, hogy hát itt igazából kiépített betonrész van, tehát azért nem azt mondom, hogy a homokos tengerparton a nyugágyon üldögélek, miközben felé magaslik a napernyő, ennél azért kevésbé jó, de maga a szállási az nem volt rossz. És hát az sem mindegy persze, hogy van-e például olyan szolgáltatás, ami néhány szállodában már működik, hogy vigyáznak a gyerekre. Akár a vacsora idején egy ideig, vagy akár napközben sok olyan szálloda van ma már, Európában is, de Magyarországon is, ahol úgy vigyáznak a gyermekre, hogy a kicsiket is bevállalják. Mert van, ahol vigyáznak, de kikötik, hogy mondjuk 3 éves kortól, vagy 5 éves kortól, amikor hát már szinte magára is tud vigyázni. Persze nyilván oda kell nézni, hogy mi van vele, de mondjuk egy 7-8 éves gyerek, mondjuk Fülöp azért már így el van maga, és tudja, hogy mik a korlátai, legalábbis remélem. De mondjuk egy 3 éves gyermek még kevésbé, vagy egy 2 éves. Nos, van, ahol rájuk is vigyáznak. Úgyhogy ennek is érdemes mindenképpen utazás előtt utána nézni, hogy vajon mit lehet, és mit nem a szállodában ilyen téren. Persze lehet-e egzotikus útra menni a gyerekekkel, kérdezték egyszer tőlem. Hát van olyan ismerősöm, hogy megszületett a gyereke, és pár hónap múlva már repülőn ült. Hát amihez hozzászokik a gyerek, nyilván, és hogyha orvos nem tiltja, akkor persze. És Maldív-szigetekre mehetek-e gyerekkel, kérdezték. Hát persze lehet menni, meg nyilván a gyerekeket azért vonzani fogja szintén már, hogyha kicsik, akkor is az, hogy kellemes a tenger hőfoka, tényleg fantasztikusak a szigetek, de azért tudni kell egyrésztről azt, hogy az orvosi ellátás nem minden szigeten jól megoldott, és azért hallottam már balesetekről. Azt is tudni kell, hogy nyilván a kisebb cápák oda látogatnak, hát azért felnőtt emberre, meg akár csak egy 10 éves gyerekre nem fognak támadni, meg eleve nem nagyon támadnak emberre, de hát azért, hogyha mondjuk ott babát füröztgetek, hát nem biztos, hogy a bikacápák kedvenc helyénél tenném. Úgyhogy azért én óvatos lennék ezzel. Meg hát gyönyörű a táj, csak hát hogyha például erős a nap, akkor szintén nagyon vigyázni kell, úgyhogy mivel meg lehet ugrani, de foglalkozni kell többet a gyerekkel, mint hogyha elmegyünk egy olyan helyre, ahol meg mondjuk tényleg jobban tudjuk, hogy mihol van, tudjuk azt, hogy kevesebb kagyló vághatja el a lábát, hogyha kúszik-mászik ott lent, mert mondjuk más típusú a homok, vagy bármi más, tehát igazából azt kell mondanom, hogy lehet, persze nagy utazók már elviszik korán a gyereket, de azért óvatosnak kell lenni, főleg azokon a helyeken, ahol nem az Európai Unióban megszokott a gyógyellátás. Lehet a gyerekkel és kutyával együtt menni nyaralni? Hát vannak olyan barátaim, akik együtt utaznak gyerekkel és kutyával, de persze nyilván ez nem reprezentatív dolog, hogy az embernek milyen barátai vannak, de ilyen kutatást még nem olvastam, hogy hányan mennek gyerekekkel és kutyával, de jó pár példát annál inkább láttam a saját kis praxisomból, úgyhogy lehet persze. Hát itt is azért nyilván akkor még gyerekbarát szálloda is legyen, meg kutyabarát szálloda is legyen, és még az asszonynak is legyen jó, hát itt igazából van követelmény, tehát itt, ha ilyen feladatot kapok, akkor fel kell kötni a nadrágot, hogy mit javasoljak, milyen területet, és hát persze nyilván azért a pénztárcának sem mindegy, hogy mennyire drágák az adott helyek, az adott szolgáltatások. Olaszországban, Bibione környékén van egy nagyon jó gyerekbarát szálloda, nagy akvaparkkal, csúszdaparkkal, és tényleg sokan eljönnek ide, és itt vakációznak, úgyhogy Bibione környékén is találunk, Olaszországban, Horvátország környékén is találunk, de hogyha nem akarunk feltétlenül tengerre menni, csak egy jó kis parkot keresünk, hát Ausztriában is van a Familienpark, az tökéletesen jó arra, hogy a gyerek jól érezze magát, úgyhogy bőven van ilyenből, Magyarországon, a határ közelében, Horvátországban, Olaszországban, de már ha repülővel akarunk menni, akkor találunk Törökországban, Görögországban, Spanyolországban is nagyon sok olyan szálláshelyet, ahova elmehetünk a gyerekkel, és jól fogja magát érezni. Törökországban egyébként az ultra all-inclusive szállodák világát úgy lehet elképzelni, ha még valaki nem volt ott, Alanya, Antalya környékén, Laránál, Aksunál, hogy csúszda parkok sokasága vár minket. Nagyon sok helyen vannak gyerekmedencék is, de egyébként a medencéknek a magassága is körülbelül 120 cm-es, de hogyha úszógumival megy a gyerek, akkor ugyanúgy fogja élvezni, mint bárki más, hogy ilyen karuszó is jó, és hát rengeteg féle fajta csúszda van, ahol aztán tényleg kipróbálhatja magát, vigyáznak a gyerekekre, tehát tényleg a szálláshelyeken ügyelnek arra, hogy mindig legyen egy olyan animátor, aki felügyeli a csúszdázó kölyköket, a gyerekeket, úgyhogy ilyen téren ettől nem kell aggódni. Egyiptomban is vannak olyan helyek, ahol kifejezetten gyerekekre specializálódtak, bár hozzáteszem, azért Egyiptomban előfordulnak olyan higiéniás problémák, amik miatt azt mondják, hogy minden tizedik utazóból, vagy minden tíz utazóból kilencet elér a fáraó átka, tehát nem lesz gond azzal, hogy mondjuk székrekedése lenne, helyette inkább hasmenés, de az biztos, hogy azért vannak ilyen helyek. Hát szerintem, hogyha kisgyerekkel mondjuk nem Egyiptomba mennék rögtön elsőre, hanem inkább valami európai úticélt választanék, hogyha autós úticélt. Lehet-e repülni gyerekekkel? Hát persze, hogy lehet, sőt a családok azok ugye megkapják általában az elsőbségi üléseket, ahol a pici gyereket rögzíteni lehet még hordozóban is akár, tehát ezekre mind-mind megvan már a módszer, de megint csak azt gondolom, hogy egy gyereknél még igazából, hogyha nincsen a szülőnek olyan kívánsága, hogy a szülő akar valahova menni, akkor a gyereknek a közelebbi élmény is nagy élmény, ők még mindenre rácsodálkoznak, nekik, hogyha sok csigát találnak, akkor az ugyanakkora élmény, mint hogyha mi valami csodálatos emlékműhöz elvisszük őket. Arra még ügyelni kell, azt ugye magam is tapasztaltam, de nem is estem ebbe a hibába, hogy ha kisgyerek van, pláne, hogyha több, hát nekem ugye, mint mondtam, 3 picike van, ugye 7, 5 meg 3 évesek, nem lehet beletenni egy városnézést tűző napon, vagy akár egy múzeumi programot, mert mindenkinek élvezhetetlen lesz nekik is, meg nekünk szülőknek is. Ugyanakkor mi majdnem mindegyik este, például amikor Horvátországban nyaraltunk, amikor Svájcban voltunk, amikor Olaszországban kirándultunk, este elmentünk, és ugyanúgy birtokba vettük a tengerparti kis sétányt, figyeltük az árusokat, néztük az emlékeket, a templomtúrára elvittem őket a legkülönbözőbb helyekre, tehát este igazából arra kell csak vigyázni, hogy ha zsúfolt helyre visszük őket, akkor mindenképpen fogni kell a kezüket, nem szabad, hogy levegyük a szemünket a gyerekről, tehát vigyázni kell rájuk, de ugye egyébként azt gondolom, hogy bevállalható. Persze nyilván mindez azzal jár, hogy nem csak az lesz az élmény, hogy gyönyörű, érdekes dolgok, meg árusok, meg kiülős kávézók, meg emlékművek, meg tenger, meg hangulat, hanem az is, hogy tudom majd a gyermeket lebeszélni arról, hogy a legújabb, leglátványosabb csattogós repkét is megvásároljam neki. Tehát ez is egy feladat, és ez is kihívásokat jelent, és hát a legtöbb helyen azért az üdülőparadicsomokban gondoskodnak arról, hogy legyenek olyan kihívások, amelyek aztán meggyőznek arról, hogy tényleg jó apa vagyok, mert nem vettem meg neki, vagy jó apa vagyok, mert hiába mondta a feleségem, mégis megvettem. Hát nem tudom, hogy mikor vagyok jó, de az biztos, hogy ezek érdekes elfoglaltságot jelentenek a műemlékek, meg az épített örökség, meg a természet megcsodálásán kívül. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot hallották. Remélem, hogy legközelebb is velem tartanak majd. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!